Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Jó napot köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Az új miniszterelnök még a héten szerdán közölte, hogy a törvényes szabályos határidőn belül, azaz legkésőbb szeptember 21-ig meg lesz az új kormány népsőd. Azóta én akárhol nézem, még középiskolás orosz tudásommal, még orosz oldalakra is rávetemettem, de sehol nem láttam, hogy lenne kormány népsőd, pedig 21-e elmúlt. Mi történik?
Nem tudom, én is néztem délután, hogy erre vonatkozóan születette már valamiféle döntés, és a nyilvánosság tárták volna el. Én se találkoztam semmilyen erre vonatkozó hírrel. Mindazonáltal olyan nagy-nagy meglepetésre nem számítok. Tudnélik, a kormány összetételében 4 csoport van. Van egy olyan csoport, amelyik az alkotmányos szerkezetből fakadóan közvetlenül az elnök alá rendelődik. Ez a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter, a belügyminiszter és a szövetségi szolgálat igazgatója. Most ezek közül 2 tekintetében szinte teljesen biztos vagyok, hogy nem fog változás történni. Ez a külügyminiszter Szergej Lavrov, illetve Nikolaj Patrusev, a szövetségi biztonsági szolgálat igazgatója. Szerintem hozzájuk nem fognak, senki nem fog hozzájuk nyúlni. A másik két szereplővel kapcsolatban Nurgaliev úr, ő a belügyminiszter, ő egy gyenge pont, tehát ott el tudom képzelni, hogy valamiféle váltás következnék be. Szerdyukov úr, akit néhány hónappal ezelőtt neveztek ki honvédelmi miniszterré, pedig abba a különös helyzetbe került, hogy ugye az apósa a miniszterelnök is benyújtotta a lemondását, ami nagyon derék dolog, és most keresik neki a helyet, hogy mit tegyen, vagy milyen területen dolgozik. Tehát ez az egyik csoportja a kormányzatnak. A másik azoknak a minisztereknek a köre, akik hagyományosan mindkét ciklusban közvetlen kapcsolatot tudtak kialakítani pályukból adódóan, sorsukból adódóan az államelnökkel, Putyinnal. Itt 2 nevet érdemes megemlíteni, kulcspozícióban voltak mindkét ciklus alatt. Az egyik Kudrin úr, aki a pénzügyminiszter, a másik pedig Gref úr, aki a gazdasági ügyek minisztere.
Őt emlegetik?
Mint sereként, mindkettővel kapcsolatban fölmerült, bár őszólva Kudrin az egyik legkiválóbb pénzügyi, tehát a fiskális politika tekintetében nehéz lesz valakit is találni. Lemeg a léc mindkettők esetén, Gref esetében, tehát a gazdasági fejlesztésekkel foglalkozó miniszter esetén elképzelhető a csere, Kudrin esetében ez kevésbé megtörténhet. Hát aztán a harmadik kategória, hogy ugye az alkotmányos többséget a parlamentben, a Dumában az Egységes Oroszország párt adja, az Ünnepelt Hatalompárt, a maga részéről ez a párt 4 miniszter tart számon, többek között a rendkívüli helyzetek miniszterét, Csojgú urat, aki ki tudja, időtlen idők óta ott van a kormányban.
Budapesten negyed óra alatt lett elintézve az ügy, hogy megy át magyar rendőri felvezetés.
Pontosan, na ez az a Sojgó úr, aki a 90-esek elején ott van és kimozdíthatatlan, és még rajta kívül 3 úgynevezett ehhez a frakcióhoz tartozó, hogy általuk delegált miniszter van. Nehezen tudom elképzelni, hogy velük olyan nagy változás következnék be. A Grizlov, aki szintén ennek a pártnak egy ilyen jelentős szereplője, és egyben a Dumának nagyon magabiztosan nyilatkozott a tekintetben, hogy hát ezekhez a személyekhez nem fognak hozzányúlni, és van a maradék. Hát a maradékban ott valami történhet, de azt hiszem, hogy a személyi változásokon túl strukturálisan is változások történhetnek, de hát pillanatnyilag egyfajta bizonytalanság van.
Ha strukturális változások történnek, akkor azokról ki dönt?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt két, már majdnem lezárult 2 ciklusa a putyini korszaknak arról szól, hogy hát továbbra is megmaradt az orosz politikának az a sajátossága, hogy egy szűk, informális, nehezen beazonosítható kör dönthet stratégiai ügyekben. Hogy ki lehet ebben a szűk, informális körben, rendkívül nehéz beazonosítani, ez szerintem 4-5 embernél több nem lehet, és a formalizált hierarchiában nem feltétlenül az első sorban vannak. Valószínűsíthetően ebbe a körbe tartozik Szergej Ivanov, aki hosszú időn kezdetben a Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt, majd hosszú éveken keresztül a honvédelmi miniszteri posztot töltötte be, és nemrégiben nevezték ki, felmentve párhuzamosan a miniszteri posztjáról első miniszterelnök helyettessé, és továbbra is ott van az esélyesek között, mint Putyin lehetséges utóda. Szerintem több jelből fakadóan ő benne lehet ebben a szűk körben. Benne lehet valószínűleg egy Viktor Ivanov nevű úriember, aki az elnöki hivatalnak egy ilyen soha a nyilvánosság előtt nem nagyon megjelenő szereplője, ő a káderpolitikának egy ilyen szürke eminenciása.
Személyzeti főnök.
Egy ilyen személyzeti főnök, szinte mondom sem kell, hogy titkosszolgálatok felől jön, de egy olyan ember, aki abszolút nem exponálja magát, de láthatóan különböző jegyekből azt lehet kiolvasni, hogy végtelenül lojális Putyin iránt, ugyanakkor egy ilyen aszkéta típusú titkosszolgálati ember, aki ezt a két ciklust nem arra használta, hogy a magánvagyonát gyarapítsa, mert hogy vannak olyan szereplők, akik az oligarchák lecserése közben, a bürokratikus kapitalizmusban a magánvagyonuk szaporításával is törődtek. Úgy tűnik, hogy Viktor Ivanov nem ebbe a körbe tartozik. Nem ebbe a körbe tartozott Zubkov úr sem, akit miniszterelnökké most előréptetett. Ráadásul Zubkov urat, Viktor Zubkovot már a 90-es évek elejétől nagyon jól ismeri, közeli munkakapcsolatban volt Putyinnal. Putyin akkor a Szentpétervári Városi Tanácsnak a alpolgármestere és a város külkapcsolati felelőse volt, és ennek az igazgatóságnak volt a helyettes vezetőse Zubkov
volt. Főnöke volt Putyinnak.
Putyin közvetlenül volt Zubkovnak, és hát van egy ilyen magánéleti szárny is, vagy ág is ebbe a történetben, annak a mondjuk így, hogy üdülőtelepnek, vagy üdülő szövetkeze Zubkov úr is, ahol Putyin megszerezte az üdülőjét, és ezt sokan az orosz elemzők közül egy ilyen zárt informális körnek tartják az odatartozókat, nagyon fontos pozíciókat
foglalnak.
Igen, szokás ezt mondani. Nem akarom ennek jelentőségét eltúlozni, de lebecsülni se lenne szerintem szerencsés. Tehát azt gondolom, hogy tehát Szergej Ivanov, Viktor Ivanov, esetleg egy bizonyos ponton már Zubkov úr is ebbe a körbe tartozhatott, akik ezeket a stratégiai súlyú dolgokat informálisan megtárgyalták, és aztán formalizálták.
Mi volt az értelme a kormányfőváltásnak, és vele együtt a kormány átalakítása?
Hát ez egy jó kérdés, igazán jó lelkiismerettel egyértelmű választ nehezen tudnék adni, három opció van szerintem. Az egyik az, hogy halogatta tovább Putyin, és bizonyos értelemben, ha nem is direkt módon, de áttételesen fölmutatta a kívánatos utódot. Tehát az egyik lehetőség, hogy Zubkov annak ellenére, hogy napokban töltötte be a 66 évét, tehát nagyon idős, és ez egy kicsit elbizonyítanítja az embert, bár egy összefüggésben nem, de erre majd visszatérek. Tehát az egyik opció, hogy Zubkov lenne a következő ciklus elnöke. Abban az esetben van különösen értelme egy ilyen idős, politikai ambíció nélküli, politikai perspektíva nélküli embernek elnökké avanzsálásában, hogyha Putyin komolyan gondol arra, hogy vissza akar térni.
Ha vissza akar térni... Visszahívni? Vagy lemond?
Egyrészt az is bekövetkezhet, hogy nem 4 évig tölti ki a ciklusát, és ha kitölti 4 évig, vagy akár 3-ig, egy 70-71 éves ember éles kontrasztban áll egy mindig az 50-es évei végén járó dinamikus erejeteljében lévő Putyinnak. Tehát a kontraszt új világos lesz, és egy ember, aki a 70-es éveibe lép be az első ciklus végén, hogy is mondjam, nem valószínű, hogy egy második ciklusa is ambicionál, és az egész története, ez a nem publikus története Zubkovnak nem zárja ki, bár ez egy spekuláció pillanatnyilag, de egyáltalán nem zárja ki, hogy az a figura játszódik, pestiességgel fogalmazva, hogy vissza akar térni Putyint. A múlt héten van egy ilyen Valdaj csoport, a negyedik éve találkoznak vezető russzisták, elemzők, újságírók, nyugati újságírók Putyinnal, és ennek a beszélgetésnek a részleteit talán tegnap hozták nyilvánosságra, és ott Putyin egy kérdésre válaszolva, hát mondjuk így, hogy nem zárta ki annak eshetőségét, hogy 2012-ben visszatér. Na, mi a második opció? A második opció nagyon röviden az, hogy ez az utód miniszterelnöke, tehát Zubkov nem utód, hanem egyfajta lehetséges ellensúly Putyin felől, amit mindegy applikál, beleilleszt a következő politikai konstrukcióban, az utód ellensúlyaként egy erős miniszterelnököt, aki lojális erősen Putyinhoz, és a harmadik lehetőség pedig, hogy egy egyszerű átmeneti feladatot oldott meg, rajta keresztül, kinevezésén keresztül lehetett igazolni, hogy Putyin ura a helyzetnek, és megpróbálta kitolni a bénakacsa állapotnak a bekövetkeztét. Tehát kontrollálom az eseményeket, még az utolsó pillanatban is ilyen meglepetéseket tudok okozni. E három lehetőség közül valami.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az a vendége.